Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya, Fiú és Szentlélek most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Kedves hallgató, kedves hittanra érkezők, szeretettel köszöntöm mindnyájukat, a Mária Rádióból Kocsis Fülöp, görögkatolikus metropolita vagyok. A Mi Atyánkról beszélgetünk sok-sok hónapja már, és annak részleteit és törekvésem szerint az egységét is megpróbáljuk jobban átlátni, jobban megérteni. Olyan imádságunk ez, amelyet nap mint nap többször is elmondunk, jó esetben, remélem így is van, és mégis újabb és újabb felfedezéseket, fölismeréseket tehetünk benne, hogyha mélyen megvizsgáljuk, hogyha az Úrtól tanult ezen gyönyörű imádságunknak a mélyére próbálunk hatolni. Ebben próbálok segíteni, itt a Mária Rádión keresztül minden hónapban, egy-egy hétfői reggelen, amikor a Mi Atyánkról elmélkedünk. Természetesen ez egy élő hittanóra, más is bekapcsolódhat ide a stúdióba, nehéz eljutni, de a telefonvonalon keresztül nagyon egyszerű. Farkas Miklós barátom a stúdióban fogadja a hívásokat a 061-374-0904-es telefonszámon. Ezúton köszönöm neki is a segítséget, és hát a kedves hallgatóknak is, akik itt most figyelmesen követik a tanítást. Nos, ha valaki minden egyes hittanórán itt volt, legalábbis hallgatta ezt, akkor jól tudhatja, hogy melyik imádság szakaszhoz, melyik fohászhoz érkeztünk. Végig beszéltük a bevezető szavak után az első három könyörgést, és most pedig a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma szöveg következnék, és majd utána pedig a második három, már nem az Isten országára, hanem a földre vonatkozó kérés következik. Na most a reggeli napindítóban való beszélgetés során elejtettem egy szót, hogy most egy kis meglepetéssel indítom a hittanórát, ez pedig a következő. Szeretném most átugrani a most következő fohászt, most következő könyörgést, ami a mindennapi kenyerünkre vonatkozik. Hogy miért is teszem ezt, ennek érdekében egy kis visszatekintést kezdeményezzek, hogy lássuk az egész imádságnak a szerkezetét újra. Ugye 7 könyörgés hangzik el, a bevezető megszólítás és a záró szentháromságos dicsőítő formula között, mint egy keret foglalja magába ez a bevezetés és a lezárás, és a 7 imádságból az első 3 az Istenre vonatkozik, az Isten országára, ugye szenteltessé meg a te neved, jó Istennek a neve, jöjjön el a te országod, az Istennek az országa, legyen meg ki is mondjuk a te akaratod. És itt zárjuk le ezt az első három imádságot, vagy fohászkérést, azzal a kitétellel, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ez ugye az első egység, amely ezzel a kitétellel lezárul. És ugye a múltkor hosszan magyaráztam, hogy ez a kitétel, amint a földön, úgy a mennyben, amint a mennyben, úgy a földön is, nehogy fordítva legyen, tehát amint a mennyben, úgy a földön is, ez elsősorban természetesen arra vonatkozik, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, de a másik két könyörgésre is vonatkoztatható, jöjjön el a te országod, hiszen éppen erről van szó, hogy a mennyben van a te országod, de mi azt szeretnénk, hogy itt a földön legyen. Illetve, hogy szenteltessék meg a te neved, ez a mennyben megadatik, az Isten angyalai, a szentek csodálatos módon dicsőítik az Isten, megszentelik az ő nevét, ők tudják igazán, hogy hogyan is kell a Jóisten szólítani, nevén szólítani, és hát azt szeretnénk, hogy itt a földön is hasonlóképpen mi is az Isten nevét, szavát tudjuk a jelenvalóvá tenni az életünkben. Nos, tehát ez az első három egység. Akkor itt jön a negyedik könyörgés sorrendben, ami a mindennapi kenyerünkre vonatkozik, és utána a másik három kérés a földre, illetve itt a sötétség hatalmaira vonatkozik, egyrészt, hogy bocsáss meg vétkeinket, ehhez van egy kitétel, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ugye ez a három, a bocsáss meg, ne vigy minket kísértésbe, és a harmadik, a szabadíts meg a gonosztól. Ez a másik három könyörgés, vagy fohász, tehát szintén egy kis keretet alkot, amelynek az elején van ez a kitétel, mint a mennyek országára vonatkozó könyörgésnek a végén volt, és itt ez a kitétel pedig az, hogy bocsánat, vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nyilvánvalóan ez a kitétel, ez a hozzátoldás, ez egyértelműen a bűnök bocsánatára vonatkozik, hogy úgy bocsássa meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátunk. De ahogyan az első három fohásznál is, illetve az első kettőnél is a harmadiknak a kitétele értelmezhető volt a másik kettőre is, ugyanígy látjuk, hogy a mi hozzáállásunk, tehát hogy mi hogyan is bocsátunk meg, mi hogyan viszonyulunk a másik emberhöz, ennek meghatározó szerepe van abban, hogy a kísértéstől hogyan tudunk megszabadulni. Hiába mondjuk azt, hogy ne vigyen minket a kísértésbe a Jóisten, hogyha mi meg szánt szándékkal, vagy ha nem is tudatosan, de óvatlanul, újra és újra belesétálunk. Tehát kellünk hozzá. Olyan kérések ezek, amelyeket kérjük az Istentől, de a mi hozzáadásunk, a mi együttműködésünk is szükséges. Ugyanígy a záró könyörgés, a szabadíts meg a gonosztól. Nyilván nagy erővel kérjük, hogy szabadítson meg minket az Isten a gonosztól, mert látjuk, érezzük, hogy a gonosz erősebb, mint mi. De nem ölbetett kézzel, kitátott szájjal a sülgalomra várva kérjük azt, hogy szabadítson meg minket a gonosztól, hanem ebben a megszabadító folyamatban mi nekünk is nagyon erősen, tevékenyen részt kell vennünk. Tehát erre is vonatkoztatható, hogy amint mi is hozzáállunk ehhez a dologhoz, olyan módon reméljük azt, hogy az Isten is meghallgatja mi kérésünket. No, hát nem tudom, látható ez így, érzékelhető ez a keretes fölépítés. Az első három, amely ugye a kitétellel zárul, aztán itt van ez a középső kiemelkedő, amit ma éppen ki fogunk hagyni, és a befejező, illetve a második három könyörgés, amely a földre vonatkozik, az avilági hatalmakra, amely szintén ezzel a kitétellel. Nos, újra mondom, 061-374-0904-es telefonszámon kérdéseket is lehet tenni és hozzászólni, hogyha valakinek nem teljesen világos, amiről itt beszélek. Jó, tehát akkor ma ezt a középső kiemelkedő fohászt, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez a mai pillanatra, ez a mostanra vonatkozó, hangsúlyosan a mai napra vonatkozó kérést, ezt most átugorjuk, és áttérünk a következő kérésre. Majd természetesen azért nem hagyjuk ki teljesen, és hogyha elérkezik a hittan óra sorozatunk megfelelő pontjához elérkezünk, akkor természetesen bőségesen vissza fogok még térni majd Isten segítségével erre a kérésre is. Bocsáss meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nézzük meg tehát akkor egy kicsit részletesebben és közelebbről, hogy ez a kérés mit is jelent a mi életünkben.
Föltámad Krisztus!
Bocsásd meg vétkeinket. Kérjük az Úristentől, ne haragudjon. Bocsásson meg nekünk. Főleg keleti egyházunkban, de a Római Katolikus Egyházban szintúgy, ez a fohász, hogy bocsáss meg, Uram, ez nagyon sokszor szerepel, talán többször is, mint gondoljuk. Éppen azért, mert rá akar vezetni bennünket Krisztus Urunk az ő egyházán keresztül, a bűnbánó alapmagatartásra. Amikor azt mondjuk, hogy bocsáss meg vétkeinket, akkor nem csupán, hogy is mondjam, remegve a büntetéstől, azt kérjük a hatalmas uralkodótól, hogy jaj, jaj, Uram, ne haragudj, ezt is ezt tettem, bocsáss meg nekem. Amikor sokszor egymás után mondjuk azt, hogy bocsáss meg, amely a bizánci liturgiában a Kyrie eleison gyakori ismételgetésével jelenik meg, Uram, irgalmaz. Ez ugyanazt jelenti, Uram, irgalmaz, bocsáss meg. Ezzel valójában azt a bizonyosságunkat, azt az Istenbe vetett, Isten szeretetébe vetett bizalmunkat fejezzük ki, hogy nem hiába mondjuk ezt. Nem azért mondjuk sokszor, mert attól félünk, hogyha nem elégszer mondjuk, akkor nem bocsát meg, hanem mert tudjuk, hogy megbocsát, és mi mégis sokszor vétkeztünk. Nagyon sok az adósságunk, nagyon sok a bűnünk, amelynek a megbocsátását szeretnénk kérni az Istentől. Jézus erre vonatkozóan egy nagyon szemléletes példabeszédet mondott el. Biztosan eszünkbe is jut az a példabeszéd, amikor egy királyember hívja az adósait, hogy elengedje a tartozásaikat, illetve számon kérje őket, és aztán a vége ugye az, hogy elengedi a tartozást. Oda jön az egyik szolga, aki 10 000 talentummal tartozik, és azt mondja, hogy légy türelemmel, minden megfizetek neki, neked, ugye azt mondja a királyember, hogy hát 10 000 talentum, ennyi tartozásod van. Hát, hogyha meggondoljuk, hogy 10 000 talentum, a múltkor hozzávetőlegesen kiszámoltam, hát ez több mint 20 millió forint, hát ilyen, ekkora összeget eltapsolni nem kis dolog, tehát ekkora tartozást csinálni azért kell hozzá egy olyan életvitel, amely nem túl felelősségteljes magatartásra utal. Na, szóval 20 millió forinttal tartozik, és azt mondja, hogy hát itt vagyunk, számunk kérés, fizess meg. És akkor elő is mondja, hogy hát akkor el kell, hogy adjalak téged is, családod, a gyermekedet, mert 20 millió forintot nem lehet kifizetni csak úgy, ha ekkora adósságot csináltál. És azt mondja, légy türelemmel irántam, mindent visszafizetek, mondja ez a szolga. Egy lehetetlen dolgot kér. Mindent, 20 millió forintot, hogy lehet egyszerűen csak úgy visszafizetni, aki ekkora adósságot csinált ráadásul. És akkor fölismerve, fölmérve ezt a helyzetet, ugye a király azt mondja, hogy jó, rendben van, mindent elengedek. Úgy se tudod megfizetni, most én nem telik nekem abban kedvem, hogy téged börtönbe vesselek, akkor se tudnád kifizetni, mindent elengedek. Hát ez a királynak a magatartása, hogy mindent elenged. Na most ahhoz, hogy ez ne legyen természetes, ne legyen olyan magától értetődő, hogy akár mekkora adósságot csinálok, úgyis kifizeti nekem a atya, mert hát ugye mindent máskor is megbocsátott, máskor is visszafizette az adósságunkat, kell, hogy tudatosodjon bennünk, hogy ez nem magától értetődő. Hogy Jézus Krisztus a saját testével, vérével, életével, önfeláldozásával fizette ki ezt a mi tartozásunkat. Ez nem egy csettintésre tűnik csak el, bár az Istennek nem kerül semmibe, de az igazsága megkövetelné, hogy mi ezeket az adósságokat valahogyan rendezzük, de képtelenek vagyunk. Lehetetlen visszafizetni a mi tartozásunkat, és amikor a király azt mondja, hogy rendben van, mindent elengedek, akkor ezzel kifejezi azt, hogy nem jóvá tétel árán engedi el a mi adósságunkat. Nem azt mondja, hogy na jó, ezt meg ezt csináld még meg, és akkor majd elengedem. Mindent elengedek. Hadd mondjak el egy másik történetet, ami nem a Szentírásból való, hanem az atyák egyik bölcsességét meséli el. Volt egy zsarnok ember, egy nagyon kegyetlen uralkodó, diktátor, akitől rettegett mindenki, mert élet és halál ura volt, kénye kedve szerint bánt az alattvalóival, meggyilkolta őket, elvette a vagyonukat, megerőszakolta a lányokat, teljesen kénye kedve szerint szörnyű gazságokat vitt végbe. Történetesen ez az iszonyatos, kegyetlen diktátor megtért. Ráébredt arra, hogy ez egy iszonyatos, szörnyűséges élet, hogy így nem lehet folytatni az életét. És hát arra jutott, hogy ezen ő változtatni akar. Hát ő valahogy szeretné mindezt jóvá tenni, egy iszonyú, hogy mit élt át eddig, és hogy féltek tőle az emberek. Hát hogy tudná ezt ő helyre tenni? És akkor a tanácsadói megkérdez, hogy tudok én most egy helyre jönni egy ilyen szörnyűséges, bűnös élet után? Hát mondták, hogy lakik a sivatagban egy remete, keresse föl, és ő majd tanácsot ad, mert hát egy ilyen szörnyűséges életet helyrehozni, hát ez ki tudja ezt, hogy hogy lehet. Hát el is megy, vezeklő ruhát ölt, ez a megtér diktátor, zsarnok ember, és fölkeresi a remetét. A remete történetesen nem volt otthon, elment valahová, máshová, és csak a szolgájával, a fiatal tanítványával találkozott. És elmondja neki az életét, hogy milyen szörnyűségeket vitt végbe, mennyi bűnt követett el, és hát tanácsot kér, hogy mit tud tenni, hát hogy lehet ezt helyrehozni. És a remete tanítványa azt mondja, hogy hát nézze, hát én egy tudatlan ember vagyok, a lelki életnek csak nagyon az elején, de hát amennyire én ismerem az én mesteremet, ő magának azt mondaná, hogy elegendő háromszor segítségül hívni az Úr nevét, és ha ezt megteszi, akkor az Úr annyira szeret és annyira nagy lelkű, hogy elengedi minden vétkét. És ezekre a szavakra a megtért zsarnok és diktátor újjongva szalad haza, és valóban meg is teszi, imádságban háromszor segítségül hívja az Úr nevét, és ezzel aztán új életre tér, megtért emberként folytatja az életét. Na, ugye a történet folytatódik, hazajön a remete, és kérdezi, hogy volt-e valami esemény, járt-e nálunk valaki, és a tanítvány elmondja, hogy hát nagyon nehéz helyzetben volt, mert a jól ismert, rettegett diktátor bűnbánatot tartva eljött ide, és megtért, és hát tanácsot kért, hogy mit is tegyen, és hát nem tudja, hogy most jót mondott-e vagy nem, de hát ennyire egyszerűen követve a mesternek a tanításait, hát ő azt mondja, hogy elegendő, ha háromszor a segítségül hívja az Úr nevét, és ha ezzel már is helyre tesz mindent. Ó, te ostoba tanítvány, mondja a remete, hát hogy mondhattál ilyet, hát hiába tanítalak én téged. Hát miért nem mondtad neki, hogy nem háromszor, elég lett volna egyetlen egyszer segítségül hívni az Úr nevét, és már ezzel helyére is teszi a bűnös életét. Na hát ennyire feltétel nélküli és hihetetlen, de ennyire ingyenes a mi Istenünk szeretete, hogyha őszintén fordulunk hozzá bűnbánólag, akkor megbocsátja a bűneinket, és minden tartozásunkat elenged. Nehéz nekünk fölfogni, megérteni, hogy mit jelent az Istennek az ingyenes szeretete. De nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a sok Kyrie eleison uramirgalmaz az ekténiák éneklése során, mint egy átitatódjunk az Istennek a végtelen irgalmával, mert a mi bűneink sajnos, hát majdnem végtelenek, csak azért nem végtelenek, mert mi véges emberek vagyunk, de a mi számtalan bűnünket az Isten a maga végtelen jóságával mindet elengedi. Na most, az imádságban Jézus azonban úgy tanít minket, hogy bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát látszólag az Úristen elvárja tőlünk, hogy ez a feltétel, hogy mi is megbocsássunk. Sőt, hogyha visszatérünk az előbbi Jézusi történetre, ott is azt látjuk, hogy a szolga, amikor kijött a királytól, örvendezze, hogy hát 20 millió forintos adósságát elengedte a király, akkor találkozik egy másik szolgával, és azt elkezdi folytogatni, add meg, amivel tartozol, 100 dénár, hát ez körülbelül pár ezer forintnak felel meg, mondjuk körülbelül 30 ezer forintnak, hogyha egy dénár az napi, egy napi munkabérnek számít, ha úgy számoljuk. Na szóval egy kifizethető összeg, és kéri, ugyanazokkal a szavakkal kéri a szolgatársa, hogy hát bocsáss meg nekem, engedd meg, mindent visszafizetek, nem, add meg nekem azonnal most a tartozásodat. És ugye hallják ezt a szolgák, a szolgatársak, és mondj, jelentik az Úrnak, hogy hát ez is ez történt. Na akkor visszahívja, hát ember, hát mit tettél, én elengedtem neked az mérhetetlen, kifizethetetlen tartozásodat, nem neked is ezt kellett volna tenni? És akkor tömlözbe veti, és újra a tartozás ott marad. Na most jól meg kell értenünk ezt a Jézusi tanítást. És a mi atyánkban való imádságot, amire szintén Jézus tanított. Miért kell nekünk megbocsátani? A Jóisten elvárja tőlünk azt, hogy mi is bocsássunk meg, de nem azért, minthogyha ő feltételhez kötné az ő megbocsátását, hiszen az végtelen. Azt nem lehet kifizetni, azt nem lehet a mérleg másik serpenyőjén valamivel egyenértékűvé tenni. Nincs olyan jóvátétel, amellyel helyre lehetne hozni. Nézzük meg ennek a zsarnoknak az élettörténetét. Szörnyűségeket vitt végbe. Hogyan tudná jóvá tenni? Hogyha eszünkbe jut Zakeusnak a története, aki azt mondja, hogy négy annyit fizetek vissza. Ő is érezte, hogy nem elég csak azt visszafizetni azokat a pénzeket, amiket másoktól kicsalt, hanem hát annál többet kellene. Tehát képtelenek vagyunk az okozott kárt, a bűneinket helyre tenni, jóvá tenni. Jézus mégis elvárja tőlünk, hogy bocsássunk meg azért, hogy meg tudjuk érteni az ő megbocsátását. Azért, hogy föl tudjuk fogni, hogy mit jelent a megbocsátás. Hogyha mi nem gyakoroljuk, ha mi nem próbáljuk utánozni az Istennek a megbocsátását, akkor nem értjük meg az övét sem. Akkor nem fogjuk föl, hogy mit jelent az Isten megbocsátása. akkor nem értjük meg, hogy nekünk valóban a Kyrie eleison, az Uram irgalmas újra és újra számtalanszor mondani kell, mert nem magától értetődő, nem csettintése történik meg a mi megbocsátásunk, hanem az Isten végtelen szeretete révén, amelyhöz fel kell nőni, amelyet meg kell értenünk, amelyre meg kell nyílnunk. És ilyen értelemben igenis a mi együttműködésünk is szükséges, a mi hozzájárulásunk is kell ahhoz, hogy be tudjuk fogadni az Istennek a megbocsátását. Erre vonatkozik Jézusnak ez a kitétele a mi atyánkban, hogy bocsáss meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert hogy nekünk is úgy kell megbocsátanunk, ahogy Jézus, ahogy a mennyei atya megbocsát nekünk, ahogy Jézus tanít erre. Egyébként Jézus tanítása erre vonatkozóan is eléggé világos. Egyik alkalommal az apostolok, talán személy szerint Péter, oda ment Jézushoz, és megkérdezte, hogy Uram, hányszor kell megbocsátanom embertársamnak? Talán 7-szer? Tehát ez a 7-szer, ez azt jelenti, hogy hát egymás után nagyon sokszor. Jézus azt mondja, bizony mondom neked, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. És itt nyilvánvalóan nem a számszerűségre utal Jézus, hogy számolt, hogy hát nem, már nem 7-nél tartunk, hanem 70-nél, meg 7-szer 70, a 490-nél tartunk, na most már aztán vége van a megbocsátásnak, hanem egy olyan fölfoghatatlan és számon nem tartható számot mond, ami egyértelműen arra utal, hogy mindig, vég nélkül, feltétel nélkül, folyamatosan, ahogyan az Isten megbocsát nekünk, úgy kell nekünk is megbocsátanunk. A zsidó gondolkodás, amely messze nem annyira racionális, mint amennyire mi itt a nyugati világban megszoktuk, meg kell értenünk, hogy ez nem számszerűség, hanem a teljességnek a kifejezése. Az a teljesség, amely sokkal inkább állapotot jelöl, nem pedig a cselekedetek sokaságát. El kell jutnunk a megbocsátósnak az állapotára, hogy úgy éljünk, hogy ne hordozzunk vádakat, ne tartsuk számon a sérelmeket. Olyan alapmagatartás vegyünk föl, amely alapvetően úgy tekint a másik emberre, ahogyan az Isten mi ránk tekint. Ő a végtelen megbocsátásával tekint ránk, és nekünk is így kellene a másik emberre tekinteni. Hányszor fordul az elő, hogy nem csak, hogy a sérelmeket tartjuk számon, hanem eleve gyanakvással tekintünk a másik emberre, hogy eleve hordozzuk a másikban, hogy biztos ez vagy az rosszul csinálta. Csak vizsgáljuk meg egy kicsit saját magunkat, én magam is a saját életemből számtalan példát hozhatnék, amikor az jut eszembe, hogy na, a másik biztos ezért vagy azért mondja ezt, mert rosszindulatulag közelít felém. Holott az én lelkemben, az én szívemben él a rosszindulat. Hogyha egy másik ember bezárja az ajtót, akkor előttem, és mondjuk nem találom a kulcsot, akkor elkezdek magamban vádaskodni, hogy hát ó, hát hova tette ezt a kulcsot, miért nem segített engem, miért akadályoz engem abban, hogy bejussak. Aztán kiderül, hogy én tettem rossz helyre a kulcsot, és nem más, mint én vagyok a hibás. Elmondom, hogy ez egy nagyon személyes élményemként mondhatom ezt el. Tehát vagy valahol él bennünk a gyanakvás, a vád, hogy a másik biztosan ezt vagy azt rosszul csinálja. Na, itt most egy viccet még gyorsan elmondok, de nem mondom el ezt viccet, mert valaki szeretne hozzászólni, és neki is szeretnék lehetőséget adni. Halló?
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Atya, kérem, én az életemet úgy próbálom élni, hogy mindig az van eszembe, hogy a mindenható Isten úgy is tudja, hogy mit követek el. Egyszer meg kell előtte jelennem, és ott már nem mondhatom, hogy jaj, Uram, hát ezt nem így akartam, és nem úgy akartam. Ezért mindig úgy gondolom, hogy, vagy úgy viselkedek, hogyha valaki meg is bánt, akkor Isten kegyelméből nem haragszom, nem igen. tudok haragudni, nem uh-huh. vagyok haragtartó, uh-huh. de ez is az Isten ajándéka.
Teljes így van.
És mindig azt mondom, hogy majd a jó Isten tudja, uh-huh. hogy miért adott, miért történt. Legnehezebb önmagunkat legyőzni, uh-huh. legnehezebb azt megbocsájtani, amikor az embert ok nélkül bántják.
Uh-huh.
Az életemben, mert már elég idős vagyok, bizony sokszor történt olyan, hogy az ok nélkül bántottak, és akkor nem tudom magam megvédeni, nem tudok odaállni, vitatkozni, hogy de nem így van, nem úgy van, hanem leborulok az Úrhoz, és azt mondom, hogy Uram, Te tudod az igazságot.
Így van.
Önöknek szoktam hallgatni nagyon sokszor a miséjüket, uh-huh. és ugye hallom, hogy sokszor van, hogy Uram, irgalmaz,
igen.
Hát én úgy gondolom, hogy az egész életünk irgalomról szól.
Így van.
Az
így
egész
van.
Életünkben csak azt mondanánk a mindenható Istennek, hogy Uram, irgalmaz, akkor is mindent elmondtunk.
Így
mert
van.
Mindnyájan irgalomra van szükség, mindnyájunknak irgalomra van szüksége.
Így
köszönöm,
van.
Hogy meg...
Köszönjük szépen, hogy eltetszett ezt mondani, és személyes tanúságtétellel megerősítette azt, hogy nem érdemes vádaskodva élni, de ahogy hozzá is tetszett tenni, ez is az Istennek az ajándéka. Hát valóban itt hadd említsem meg azt a nehézséget, hogy ugye nem vagyunk egyformák, és van, aki könnyebben meg tud bocsátani, és van, aki nehezebben. Ez egyéniségtől is függ mondjuk talán. Neveltetéstől, ezért is fontos, hogy a gyermekeinket eleve arra neveljük, hogy meg tudjanak bocsátani, illetve hogy tudjanak bocsánatot kérni. Ez nagyon fontos része a gyermeknevelésnek, mind a kettő, hogy bocsánatot is tudjon kérni, és meg is tudjon bocsátani. De nem vagyunk egyformák, és kell azon dolgoznunk, kell kérni annak a kegyelmét, hogy meg tudjunk bocsátani. Köszönjük szépen a hozzászólást. Na most a tanításban mi már azon a ponton vagyunk, hogy eleve próbáljunk meg nem gyanakvással élni, hanem azzal a bizalommal és jó indulattal, hogy a jót föltételezzük a másikról, nem pedig a rosszat. A megemlített viccet meg pedig szerintem mindenki ismeri, úgyhogy csak a végét mondom el, amikor a nyuszika elmegy vagy a fűnyíróért, vagy az ásóért, és aztán mire odaér a rókához, vagy a medvéhöz, akkor már csak azt mondja, hogy hát fújt föl magadat a fűnyíróval, vagy az ásóval, mert közben behergelte magát, hogy úgy se adná oda, holott lehet, hogy jó szándékkal odaadta volna. Tehát sajnos sokszor ez a gyanakvás él bennünk, és az Úristen ezzel a végtelen megbocsátásra való felszólítással arra akar elvezetni, hogy eleve bizalommal és gyanakvás nélkül éljünk. Halló?
Halló?
Tessék parancsolni.
Én Erzsike vagyok.
Köszöntöm, Erzsike.
Én szeretnék hozzászólni, hogy ez valóban így van.
Uh-huh.
Isten áldása kísér minket, és valóban nincs harag, nincs mindenki más, és mindenkit úgy küldött el az Isten, hogy egyénileg kiegészítjük egymást azzal a tulajdonságainkkal. És pontosan erről szól, hogy nem lehet haragudni, mert amint rávetjük a követ másokra, ugyanúgy magunkra is rávetjük. És pontosan erről szól, hogy megbocsájtás, és ezzel feloldozzuk a lelkünket. És ez annyira szeretetteljes,
uh-huh.
hogy tényleg ez így élünk, ma van a 35. házassági évfordulónk.
Jó könnyítésű önöket.
Ó, persze, Úri utca 58, házasságkötés, Mátyás uh-huh. templom.
Nagyszerű.
Hát, igen.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Erzsika, hogy megerősítette. Valóban ez a mi boldogságunk, hogy ebben a megbocsátásban élhetünk.
Így van, és ez, ha átérezzük, átéljük és éljük Isten hitébe, ez felemel minket, erőt ad, hitet, szeretetet és reményt.
Igen. Köszönjük
amen.
Szépen.
Köszönöm
szépen.
Én is, Isten áldása.
Isten áldja, kedves Erzsike. Köszönjük szépen.
Amen.
Köszönjük az ő megerősítését is. Erről szeretnék én is szólni, hogy ez az igazi boldogság. Amikor tudunk így élni, hogy nem a sérelmeket hordozzuk, hanem a megbocsátásban élünk. Ez ugyanakkor nehéz küzdelem, mert ahogy Szent Pál mondja, két erőt érzek a tagjaimban, és nem azt teszem, amit szeretnék a jót, hanem amit nem akarok a rosszat. És sokszor még ilyen jó szándékom ellenére is hordozom a sérelmeket, ahogy az előbb is említettem, ugye megbocsátani nem könnyű, van akinek könnyebb, de van akinek meg nagyon nehéz. Erre vezet rá bennünket az Úr, a feltétel nélküli megbocsátásnak a példájával, amit ő maga ad, és amit nekünk kell követni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bocsáss meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akkor valójában a saját megbocsátásunkat próbáljuk az Isten megbocsátásához igazítani. És nem attól kell félni, hogyha én bár szeretnék, de nem tudok megbocsátani, akkor a Jóisten sem bocsát meg, mert a szív állapotára figyel az Úr, és ezt a szívünknek az állapotát akarja irányítani, vezetni, gyógyítani, hogy ez a bizalom éljen bennünk. Még egy halvány gondolatot itt a vége felé nem szeretném kihagyni, hogy nyilván a bizalom, hogy a másik emberben bízom, ez nem vezet engem felelőtlen cselekedetekre. Tehát sok esetben mondjuk miért kell bezárni a lakás ajtaját? Hát azért, hogy benne törjenek természetesen. De valójában azért kell ezekre is odafigyelni, mert nem akarok kísértést adni a másik embernek, hogy olyat tegyen, amiben könnyen bele tud csúszni. Tehát a bizalom az nem felelőtlen emberi magatartást jelent, hanem nyitottságot, hogy él bennem az a remény, hogy a másik ember jó, illetve jóvá válhat. Hogyha bizalommal fordulok a másik emberhöz, akkor ez a másik embert is jóvá formálja. Erről lett volna még egy történetem a sivatagi atyák történetéből, de talán majd a legközelebbi hittanórán visszatérünk rá, most már lassan be kell fejeznünk. A záró gondolat tehát ez, azért kell, hogy megbocsássak, hogy megtanuljam az Isten megbocsátó szeretetét, megnyíljak rá, azért kell, hogy az emberek felé bizalommal legyek, hogy megadjam az esélyt annak, hogy ő jó ember, és jóvá tud válni, még hogyha most esetleg hibákkal is él, mert ezzel én magam mintázom az Isten felém irányuló szeretetét, hogy ő benne is él az a remény, az a bizalom, hogy én jóvá válhatok, hogy a jóra törekvéseim meghozzák a beteljesülést. No hát, drága testvéreim, kedves hallgatók, a Istennek, Jézus Krisztusnak ez a felszólítása vagy tanítása, bocsáss meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, a földi paradicsomot, a földi mennyországot tudná megteremteni közöttünk, viszont minél inkább tudom teljesíteni, annál inkább tudom én is megtapasztalni, megízlelni ezt a földi mennyországot, amelyre az Úristen akar elvezetni, amelyet ő valójában elhozott ide nekünk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Amen.
És életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.